Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat Zsoltár énekléssel. Énekeljük a 34. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik: mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a Bibliaolvasó kalauz szerinti igeszakaszunk válogatott verseiben. Dániel próféta könyve 8. fejezetéből olvasom az igét, az első 8 verset, a 15-től 18-ig, valamint a 26. és 27. verset. Ezen a helyen Isten igéje így szól: Belsazár király uralkodásának 3. esztendejében látomás jelent meg nekem, Dánielnek, annak utána, amely először jelent meg nekem. És láttam látomásban, és mikor láttam, Susán várában voltam, amely Élám tartományában van, és láttam látomásban, és íme az Ulaj folyó mellett voltam. És felemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt, és az a két szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Láttam azt a kost szarvaival öklelni napnyugat, észak és dél felé, és semmi állat sem állhatott meg előtte, és senki sem szabadíthatta meg kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és nagyjá lett. És míg én szemléltem, íme egy kecske bakjött napnyugat felől az egész föld színére, de nem is illette a földet, és ennek a baknak tekintélyes szarva volt az ő szemei között. És ment a két szarvú koshoz, amelyet láttam állni a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és neki dühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállni előtte, és leütötte a földre, és megtapotta, és nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. A kecskebab pedig igen nagyjá lett, de mikor elhatalmasodott, eltört a nagy szarv, és helyébe 4 tekintélyes szarv nőtt az ég 4 szele felé. És történt, hogy mikor én, Dániel, láttam ezt a látomást, és kerestem az értelmét, imé előmbe állt egy férfiúhoz hasonló alak. És emberi szót hallottam az Ulaj közén, kiáltott és mondta: Gábriel, értesd meg azzal a látást. És odajött, ahol én álltam, és amint jött, megrettentem, és orcámra estem, és mondta nekem: Értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. És amikor szólott velem, ájultan estem orcámmal a földre, de megérintett engem, és helyemre állított. És az estvétől és reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be ezt a látomást, mert sok napra való. És én, Dániel, elájultam, és beteg voltam néhány napig, de felkeltem, és a király dolgát végeztem. És álmélkodtam ezen a látomáson, és senki nem értette. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Mindenható Isten, Jézus Krisztus által atyánk, köszönjük az elmúlt hetet, az időt, amelyet nem csupán feladataink ellátására adtál, hanem arra is, hogy megismerjünk benne téged. Íme most egybegyűjtöttél bennünket, hogy ez a megismerés e megszentelt helyen, minősített időben, az Isten tiszteleti közösségben tovább mélyüljön. Kísérd gondolatainkat, nehogy elkalandozzanak. Ne hagyd, hogy közülünk bárki is ne rád gondoljon. Kérünk, szólj úgy, ahogy az emberi szó erre önmagában képtelen, de szent lelked megcselekedheti, hogy az emberi szó azáltal legyen több, hogy használod akaratod megértéséhez. Szólj az emberi beszéden keresztül úgy, hogy mindnyájan épülhessünk, akár örömünkkel vagy bánatunkkal, akár megválaszolatlan vagy megválaszolt életkérdéseinkkel jöttünk is most ide. Krisztus Urunk érdemeiért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. Dániel próféta könyve 8. fejezetében, a 18. versben eképpen. És amikor szólott velem, ájultan estem orcámmal a földre, de megérintett engem, és a helyemre állított. Kedves testvéreim, mindig történelmi időt élünk, de vannak minősített idők, amikor a világban zajló események fokozottabban hatnak az emberre. Bizonyára egyetértünk abban, hogy mai világunk, a mi nemzedékünk ideje mindenképpen ilyen. Semmiképpen nem mondható eseménytelennek. Több helyen háború dúl. Ebben részben mi is érintettek vagyunk, mert a közvetlen környezetünkben is embervér folyik, magyar emberek is áldozatul esnek a háborúnak. Határainkon hivatlanul és kopogtatás nélkül tömegek akarnak jönni. Mindezen jelenségeknek a megítélése a világot megosztja. Az elutasítás és a támogatás mentén e két véglet között hányódunk. De nem csupán a nagyvilág osztódik meg a vélemények mentén, a vélemények különbözősége miatt, hanem országunk néha családi, munkatársi és baráti közösségek is. Az ilyen történelmi időkben, mint a mostani, lényeges a történelem fölötti, de Istennek az emberhez közel hajló igéjét megérteni. Minden bennünket érintő eseményt meg kell tanulnunk egy magasabb rendű dimenzió szerint értelmezni. Ahhoz, hogy egy másfajta, magasabb rendű nézőpont meglétét elfogadni képesek legyünk, hit kell. A zsidókhoz írott levél szerzője a hitről ezt a jól ismert gondolatot fogalmazza meg, idézem, a hit pedig a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgok felől való meggyőződés. A hit valami olyan kívánt érték meglétét feltételezi, teljes bizonyossággal, amelynek az ember még pillanatnyilag nincsen a birtokában, de azt már valóságosan és meglévőnek fogadja el. Fejezetünk összefoglalható nem csak a felolvasott versek, hanem a fejezet egésze egy központi üzenetben, amelyet így mondhatunk, Isten a gonoszt emberi kéz érintése nélkül képes lerontani. Ez a tétel igényben több irányú megközelítés szerint válik érthetővé. Kiderül belőle egy emberi szempont. Aztán a folytatásban egy angyali szempont. Végezetül harmadszor pedig Isten szempontja. E gondolatok mentén haladjunk igény megértésében. Az emberi szempont. Azok a különös állatok, amelyeket Dániel próféta Susán várában a látomásában látott, birodalomváltásokra vonatkoznak. Ahogyan küzdöttek egymás ellen a térségben lévő hatalmak az uralom megszerzéséért, a földi hatalomért. Ezeknek komoly hatása volt mindegyiknek az Isten népére, hiszen egyik birodalom a másik kezéből ragadta el a rendelkezést az Isten népe fölött. Nos, a Kos által megszemélyesített két szarvval ábrázolt hatalom a történelemből ismert Méd-Perzsa kettős birodalmat jelenti. A hatalmas kecskebab pedig, amely ellene támadt, Nagy Sándor birodalmát, a görög-macedón birodalmat. A felnövekvő legkisebb szarf pedig IV. Antiókhosz Epifánész Szeleukida uralkodónak az uralmára, országlására utal. Ezek közül az Isten népe számára a legveszedelmesebb ez az utóbbi volt. Antiókhosz Epifánész volt az az elnyomó, idegen uralkodó, aki a jeruzsálemi templomba a Szent Láda helyére egy pogány szobrot állítatott be. Ő volt, aki megtiltotta a zsidóknak a körülmetélkedést és a szombatnapnak a megtartását. IV. Antiókhosz Epifánész megtiltotta Izraelnek, hogy hitbeli azonosságát vállalja és azt ápolja. Megtiltotta az áldozat bemutatását is a templomban. Ezzel vallásilag és erkölcsileg le akarta zülleszteni az Isten népét, mert egy nép minél züllöttebb, vallási szempontból minél inkább identitását vesztett, annál kevésbé tud hinni, és annál inkább alkalmassá válik arra, hogy befolyásolják. A gonosznak ezernyi eszköze van megakadályozni, hogy a hitben növekedjünk, és hitbeli azonosságunkat adott helyzetekben vállalni tudjuk. Itt az eszköz az, amit említettem. Modern megjelenési formái azonban a mi időnkben is előfordultak. Amikor embereket megbélyegeztek azért, csak azért, mert a hit útján akartak járni. Amikor megtiltották családoknak, hogy a gyermeküket megkereszteljék. Mai világunkban azonban ennek a folyamatnak egy másik változatát éljük. Azt, amikor a gonosz nem kívülről, hanem belülről támad. Ha a gonoszt rajta kapják és felismerik, abban a pillanatban rögtön más és újból más színbe öltözködve jelenik meg. Olyan, mint egy vírus, amelyet az idén nem lehet ugyanúgy megfékezni, mint tavaly, mert átalakult, mutálódott. Ma nem azért keresztelünk keveset, mert nem szabad, hanem részben azért, mert a mi időnkben a születések száma is kevés, de a kevés megszületett gyermek mindegyikét sem kereszteltetik meg. Nagyszüleink, tétszüleink idejében általános volt, hogy legalább 3-4,
vagy annál inkább több gyermeket vállaltak a családok. Az pedig szinte elképzelhetetlen volt, hogy valamelyik felekezet templomába ne keresztelték volna meg a megszületett gyermekeket. De nem csak ezzel van baj, hogy kevés gyermek születik, hanem azzal is, hogy ha már megszületett, nem általános erény, hogy itt legyen a gyermek a gyülekezetben. Itt vannak-e azok, akik általunk emberileg szólva itt lehetnének? Antiochosz Epifánész lelkülete jár közöttünk, amikor azok, akiket Isten ránk bízott, kimaradnak az Istennel való közösségből. Nem ritkán miattunk. Talán egy újbóli megszólítás hiányzik csak. Nem csak erőszakkal, politikai hatalommal lehet tiltást közvetíteni, hanem közönnyel is. Vagy külső okot keresve, önmagunkkal is elhitetve, hogy ez így van jól, mert igazunk van. Isten most szeretne ebből felrázni bennünket. Szeretné az emberi szempontot is használni az ő országa építésére, azt, ami ebből ránk vonatkozik. Másodszor egy angyali szempontról is szó van. Egy égi hang szólalt meg emberi nyelven. Ez a szenteken keresztül adatik. Szükséges otthon ezt a 8. fejezetet végig elolvasni, mert csak válogatott verseket olvastam az istentisztelet elején, de a jobb megértés érdekében szánjunk időt arra, hogy a nyugodalom napján Dániel könyve 8. fejezetét végigolvassuk. Most még csak egy kérdés hangzik, hogy meddig tart ez a látomás, ahogy a 13. versben van. Az angyali üzenet erre válaszolt, hogy mindez az utolsó időkre szól. Azt jelenti, hogy egyszerre sürgős, megrendítő, de ugyanakkor reményteljes. Isten egy angyalát küldte el, hogy az üzenetét tovább mondja Dánielnek. De kik Isten angyalai? Azok a mennyei és földi lények, akik tovább mondják az Isten mentő szeretetét. És amikor ez megtörténik, ők maguk eltűnnek. Nem ők lesznek a fontosak, hanem az az üzenet lesz a fontos, amit átadtak. Ők eltűnnek, de ott marad az üzenet. Az angyalok Isten követei, akik Isten lehetőségét testesítik meg. Isten lehetőségét jelenítik meg, mi nekünk ő általuk. Általuk Isten vállalta a láthatóságot. Legteljesebben azonban a láthatóságot Isten Jézus Krisztus által vállalta. Őről mondja Pál apostol a Kolossébeliekhez írott levél első fejezetében, hogy Jézus Krisztus képe a láthatatlan Istennek. Ennél jobban megjeleníteni a láthatatlan Istent, ahogyan Jézus Krisztusban ez megtörtént, egyetlen egy angyal sem képes, sem menjen, sem földön. Ahol véget érnek az Istenről alkotott fogalmaink, ott kezdődnek az angyali üzenetek. Dániel megértette az angyali üzenetből, hogy az Isten népére szakadt szenvedések nem tartanak örökké. Minden elmúlik, ami erre a földi életre úgy rendezkedik be, hogy a maradása állandó lesz. Csak Isten nem múlik el. Isten nem csak angyala által teszi személyessé, megjeleníthetővé számunkra az ő üzenetét, hanem emberi szón keresztül is. Mennyei és földi seregét meg nem szűnik mozgósítani értünk. Kedves testvéreim, legyünk figyelmesek és érzékenyek, és mi magunk is akarjuk közvetíteni, Isten követeként megjeleníteni mások életében Isten üzenetét.
mert a teremtett világ sóvárogva várja azok megjelenését, akik nem a sajátjukból adnak, hanem azt adják, amit Isten valakiért őrájuk bízott. Harmadszor végezetül Isten szempontjáról is szóljunk. Isten számszerűen pontosan tudja, hogy az övéit ért nyomorúság hány napig tart. Ebben az idői meghatározásban az a legfontosabb, hogy csak egy bizonyos ideig történhet a gonosz tombolása az Isten választottjai ellen. A gonosz egyetlen másodperccel, egyetlen milliméterrel sem lépheti túl azt a határt, amelyet Isten kiszabott neki és megengedett. Ebben nagy vigasztalás van, mert az, aminek néha a negatív hatását mi is érezzük, korlátok közé van szorítva. Isten látja a végét a bennünket érő nyomorúságnak. Látja a végét minden kilátástalan helyzetnek, minden csalódásnak, azoknak is, amelyekből talán kiszakadtunk erre az órára, és eljöttünk ide. Látja a végét a szenvedésünknek, sőt, látja a végét a halálunknak is. Az egyik versben arról van szó, hogy 2300 estét és reggelt említ Dániel könyve 8. fejezete, hogy a nyomorúság addig tart. 2300 estén és reggelen keresztül. Azért nevezi így, azért beszél estéről és reggelről, mert a templomban reggel és este mutattak be áldozatot. Akik először hallották, azok pontosan értették és tudták, hogy ez a szám mit jelent. Antiochosz Epifánész Szeleukida uralkodó Krisztus előtt 167. december 6-án szentségtelenítette meg a jeruzsálemi templomot. Innentől kezdve a templomban nem mutattak be áldozatot annak az újra szenteléséig, Krisztus előtt 164. december 4-éig. A 2300 este és reggel 1150 napnak felel meg, és a templom megszentségtelenítésétől nagyjából az újra szentelésig eltelő időt jelzi, de még ezen túl Makabeus Júdás Nikánor Szeleukida vezér fölött aratott győzelmére is utalhat, ahogyan igényben olvassuk a 14. versben, amíg kiderül a templom igazsága. A templom igazsága akkor derül ki, hogyha be tudja tölteni azt a rendeltetését, ami miatt Jeruzsálemben, Sárospatakon, a Kárpát-medencében és szerte a világban templomok épültek. Az Isten népe kettős síkon gyógyul lelkében. Helyreáll az Isten tisztelet, mert újra szentelték, és győzedelmeskedhet az Isten népe, ez a maroknyi kis sereg, az ellenségén. Itt igényben Makabeus Júdás szabadságharcában. De ennek van egy örök üzenete is, nekünk szóló üzenete is. Ne elégedjünk meg azzal, hogyha a dolgaink külsőképpen rendbe jönnek. Akarjuk, vágyakozzunk azután, hogy Isten belülről is gyógyítson bennünket. A babiloni száműzetés időszakának a végén az a nagy próféta, aki Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetében írja le a proféciáit, azt mondja, hogy robot szolgálatának vége bűne megbocsáttatott. Nem elégedett meg a robot szolgálat befejeződésével, hogy jön majd egy király, Círus perzsa király, aki hazaengedi a száműzötteket több évtizednyi nyomorúság után,
kit-kit a maga hazájába,
hanem akarta azt, hogy belül is valami nagy gyógyulási folyamat menjen végbe, hogy Isten ne csak külsőképpen gyógyítsa meg ezt a népet, ne csak külsőképpen rehabilitálja,
hanem bocsássa meg a bűneit. Mert ezzel a kettővel együtt, ezzel a kettős folyamattal együtt tudunk visszahelyeződni abba az állapotunkba, amelyben Isten látni szeretne bennünket. Mi nagyon sokszor megelégszünk azzal, ha a külső körülményeink jönnek egyenesbe. Rendeződnek a dolgok a családban, a munkahelyen, a környezetünkben. Na de történik-e ezzel egyidejűleg belül is valami tisztulási folyamat, valami változás? Ha valami jó történik velünk külsőképpen, kérjük Istentől, hogy amit külsőképpen kész volt elvégezni értünk, azt bennünk is végezze el. Az előző fejezetben a gonosz hatalmának az idejét a 7. fejezet 25. versében Dániel úgy fejezte ki, hogy ez az idő ideig, időkig és fél időkig tart. Akkor értjük ezt, hogyha tudjuk, hogy ennek a különös fogalmazásnak Dániel próféta könyve irodalmi stílusában számértéke is van. Az idő kifejezés, így ahogy mondom, egyes számban egynek számít. Az idők, mint duális fogalom, kettőnek számít. A félidő pedig félnek. Idő, idők és félidők három és felett jelent, ami pedig a köte az isteni teljességet kifejező hetes számnak éppen a fele. Tehát a bennünket érő nyomorúság az Isten hatalmának a nagyságához, az ő dicsőségéhez képest csak egy töredék. Pál apostol is hasonlóképpen fogalmaz a rómaiakhoz írott levele 8. fejezetében. Azt mondja, mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, azok nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. A sok szenvedés Pál apostol korában nem hasonlíthatók az Isten eljövendő dicsőségéhez. De egy ószövetségi proféta is megfogalmazza, megértette, Isten ajkán hangzott el a mondat, a babiloni száműzetésre vonatkozik ez a mondat, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. A babiloni száműzetés évtizedei egy szempillantásnyivá zsugorodnak az Isten irgalmához és szeretetéhez képest. De jó lenne a bennünket érintő fájdalmat, csalódást, ami a lelkünket meghatározza, így értelmezni, hogyha azokat összehasonlítom az Isten szeretetével, noha nagy a nyomorúság, noha sokszor könnybe lábad a szemünk, de az Isten kegyelme, amit ő nekünk akar adni, ehhez képest
sokkal nagyobb. Szenvedésünk
csak egy töredék. Mostani igényben azonban Isten 1150 napban határozta meg a szenvedések idejét. Nos, ebből számunkra az fontos, hogy Isten az időt nem csupán valami óra szerkezettel méri, hanem aszerint is, hogy hány áldozat bemutatás maradt ki este és reggel ebben az 1150 napban, összesen 2300 alkalommal. Isten méri azt is, hogy hányszor szól a harang fölöslegesen, hányszor nem állít meg bennünket rohanásunkban, hányszor nem tudjuk legyőzni a sokszor megmosolyogtató kifogásainkat, és nem indulunk el az Isten háza felé. Méri azt is, hány ígérem és fogadom, hány hiszem és vallom hangzik el tulajdonképpen hazugságképpen az ajkunkon, amikor keresztelünk, vagy amikor úrvacsorát veszünk. Így látja Isten az életünket. Most a kimaradt idők felől kérdez bennünket, az 1150 napok felől, a 2300-nyi Isten tiszteleti alkalom közül nem számszerűen, hanem mi magunk is tudjuk, hogy hányszor és miben engedtük el Isten közelségét. Azt akarja, hogy megtett utunk minden centimétere, eddig eltelt időnk minden másodperce vele való közösségben legyen, visszamenőlegesen is, meg a jövendőt illetően is meghatározható. Ismertem, egyszer egy idős presbitert, hűséges embere volt az Úrnak. Egyszer szívinfarktust kapott. Túlélte, és lassan-lassan felépülni is kezdett hosszú idő után. Lehetett látni, hogy a házuk előtt sétálgat. Aztán elindult az imaház felé, ahová vasárnaponként régebben mindig járt. De nem jött el egészen addig még eleinte, hanem visszafordult. Egyszer kérdeztem, miért nem jön el az Isten tiszteletre? Azt mondta, én abban mérem az erőmet, hogy el tudok-e menni az Isten tiszteletre, és vissza tudok-e menni majd a saját erőmből, nem úgy, hogy valaki elhoz vagy visszavisz. Milyen szép ez, hogy nem néhány száz méterben méri az erejét, hanem abban, hogy az Isten háza felé szeretne eljutni. És ha Isten jövő vasárnap még több erőt ad, akkor hát, ha már teljesen is el tud jutni, és vissza is tud ballagni az otthonába. Ez az ijesztően nagy hatalommal rendelkező gonosz, amelyről igényben szó van, kéz nélkül rontatik meg. Így olvastuk. Ez azt jelenti, emberi kéz nélkül, tehát nem ember által rontatik meg. Ez a kép Isten kezére irányítja a figyelmet. Arra a kézre, amely kéz akkor is munkálkodik értünk, amikor mi önmagunkért, önmagunk érdekében semmit nem tudunk tenni. Itt már csak egy vékony fal választja el Dánielt a betlehemi istáló feletti csillagos éjszakától. A mennyei világ vékony sugara azonban már itt is látszik és betör. Teljességgel azonban karácsonykor, amikor Isten keze egy kisgyermeket rendelt a földre, aki a gonosz elleni végső harcot vívta meg később, mint a világ megváltója. Nem lehet ugyanis véletlen, hogy a karácsonyi történetben is ugyanaz a Gábriel angyal hirdeti meg Máriának a gyermeke születését, hogy királyságának nem lesz vége. Így olvassuk a Lukács evangéliuma első fejezetében. Gábrielről az egész Bibliában másutt, a karácsonyi történeten és itt a Dániel könyve kivételével nem olvasunk sehol. Jézusban egy újabb szarvat támasztott Isten. Nem a mélység szarvát, hanem a magasság szarvát, az üdvösség szarvát, ahogyan a Lukács evangéliuma első részében ezt is olvassuk. Mert a gonosz nagy műve, hogy profanizálja azt, amit Isten szentnek tekint. A vasárnapjainkat, a hétköznapi munkánkat, a hitünket profanizálni szeretné. Nem fontos azt annyira komolyan venni. A világ sokat változott. Nem teljesen szabályos, de megoldható. Ezekre az esetekre vonatkozik ez a profanizálás. A gonosz szarva, a mélység szarva lefelé kényszerít. Ám Krisztusban az üdvösség szarvát, nem a mélység szarvát adta nekünk Isten. A fejezet azzal fejeződik be, de én felkeltem, és a király dolgát végeztem. Nem hagyta ott a királyi udvart, mert megértette, hogy egyszer vége lesz a szenvedéseknek. Addig tart a ma, amíg Isten ígéreteinek a beteljesedését várjuk, de addig munkálkodni kell, nem veszítve el a végső célt, hogy Isten egyszer eljön. Most még nappal van. Nos, kedves testvéreim, Isten a gonoszt emberi kéz érintése nélkül képes lerontani. Ezzel foglalkoztunk három megközelítés szerint, egy emberi szempont, egy angyali szempont és Isten látása szerint. Az idők teljességében Isten nem kos és nem kecskebak képében hozta el hatalmát a földre, hanem a bárány képében, aki a legnagyobb áldozatot vállalta értünk. Ő helyezi most szívünkre nyomatékosan, szeretett Sárospataki gyülekezet, most még nappal van. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Kegyelmes Isten, szerető mennyei atyánk, hála van bennünk azért az üzenetért, hogy te ismered a tiéd szenvedésének tartalmát, és időtartamát is meghatározod. Nem léphetik túl azt a határt, amelyet te megállapítasz. Köszönjük, hogy ismered összes örömünket és minden keserűségünket. Így visszük eléd életünket, különösen most egy családért, amely 7 évvel ezelőtt és 17 évvel ezelőtt egy másik szerettét veszítette el. Egyszülött fiad által megismerted azt a fájó érzést, hogy mit jelent elveszíteni. Ezért az ő fájdalmukat te atyai szívedben hordozod. De ő általa adtad azt az ígéretet is, hogy bizonyosságunk lehet az örök élet reménysége felől. Kérünk, enyhítsd és vedd el betegeink fájdalmát. Áldásodban reménykedünk, amikor népünkre, nemzetünkre, anyaszentegyházunkra és gyülekezetünkre, idősekre és a fiatal korosztályra gondolunk. Gyógyíts népedet, Urunk, külső és belső emberében, szerte a Kárpát-medencében és a nagyvilágban. Azok körében is, akik a világhálón keresztül hallgatják igédet. Munkáld megmaradásunkat és adj békességet. De belső emberünket is formáld mind jobban Krisztusi lelkületűvé, hogy a mi halandó testünkön legyen láthatóvá Krisztus. Az ő nevében járulunk eléd, kérve hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Készüljünk az áldás vételére, kedves testvéreim, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, az 589. dicséretet. Így kezdődik, ne csüggedj el, kicsiny sereg.
Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Mindezek utána Istennek népe szent gyülekezet. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon te néked békességet. Amen.